Sziasztok, ez itt a Filmgyár Podcast legújabb adása. Most kültéri díszletekről, látványtervezésről fogunk beszélni. Apropó pedig a március közepén mozikba kerülő Most vagy Soha, amihez egy teljesen új 19. századi városrészletet húztak fel az NFI Fóti Filmgyári tóbázisán. Köszöntöm vendégeinket, Kovács Ildikót, az NFI stúdió igazgatóját.
Én is köszöntök minden hallgatót.
Tető Beatrixot, a Most vagy Soha című film látványtervezőjét, aki amúgy sok más projekten is dolgozott, árdirektor volt a Feleségem története forgatásán, és még számos hollywoodi, illetve külföldi produkcióban, például Sarkvidéket varázsolt az északi vizeken kedvéért ide Budapestre és környékére. Szia Beatrix!
Szerusztok, üdvözlöm hallgatókat én is!
És mint sokszor, a műsorvezető társam Kovács Kata, én pedig Varrad Éles vagyok.
Sziasztok!
Lépjünk vissza tényleg a legelejére. Ildikót, most az NFI stúdió igazgatója vagy, de amúgy te hogyan kerültél kapcsolatba a filmiparral? Hogyan jutottál el idáig?
A kapcsolatom középiskolába kezdődött, amikor harmadikos voltam, volt egy ilyen lehetőség, hogy a MAFILM indított egy 2 éves filmismereti képzést. Abban az időben ezt úgy hívták, hogy szakkör. Ez olyan régen volt, aminek az volt a célja, hogy majd, ha végzünk, akkor menjünk oda dolgozni. És ez egy ilyen tematikus 2 éven át tartó folyamat volt, ahol képzési folyamat, ahol minden pénteken találkoztunk különböző filmes területnek a kiválóságaival. Rengeteg filmet néztünk, elemeztük őket. Innen nekem egyenes út vezetett a filmgyárba, amikor érettségi után elkezdtem dolgozni. Kaptam is egy ajánlatot, gondoltam, kipróbálom, és ott ragadtam. Aztán közben az idők folyamán, ahogy a rendszerváltás környékén, akkor megszűnt a MAFILM-nél a szakalkalmazotti státusz. Aki produkcióban dolgozott, az mindenki ilyen magánvállalkozóként kisebb saját cégbe ment dolgozni. Így voltam én is sok mindenki mással. És 2012-ben kanyarodtam vissza a MAFILM-hez, ami aztán 2013-ban beolvadt a filmalapba. Utána lett belőle filmintézet, és hogy most van nálunk egy nagyszabású stúdiófejlesztés, és akkor ezért gondoltuk, hogy a nevet megváltoztatjuk MAFILM-ről NFI stúdióra.
És Beatrix, hogy lesz valakiből látványtervező?
Én már középiskolában látványtervezőnek tanultam, díszletjelmeztervező szakon végeztem Nyíregyházán a művészeti szakközépiskolában, ez volt az ország első ilyen szaka. Onnan pedig egyetem, úgyhogy nekem kikövezett utam volt tulajdonképpen egyetemen, és a Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező szakára jártam.
Mondhatjuk, hogy te mindig tudtad, hogy mi akarsz lenni, és az is lettél, hogy ez ilyen szép egyenes út?
Igen, mondhatjuk.
Ez szép történet.
Mindig is elvarázsoltak a filmek és a színház, úgyhogy igen.
És azt elmeséled még, hogy a Most vagy Sohába hogyan kerültél?
Megkeresés alapján.
Szerintem főleg most, hogy például ugye az Oscaron a szegény párok miatt ugye egy berendező is most nyerhet díjat, szerintem ezt sokan nem tudják, ezt eljük tisztában, hogy van ez a csapat, aki ugye a látványon dolgozik, látványtervező, díszlettervező, berendező, hogy itt valójában mi a munka megosztás, ezt hogy lehet elképzelni?
Szerencsére ez egy nagy csapatmunka, nem kell egyedül megcsinálni egy filmet. Látványtervezőként az ember a csapat vezetője, egy személyben kell döntéseket hozni, de hozzánk tartozik a berendezés, a kellék, az SFX-el is érintkezünk sokat.
Akár a pirotechnikával is, nem? Mindenki, aki látszik a kamera előtt tulajdonképpen az a...
Egyébként szerintem laikusként az a leginkább szürke zóna, hogy a látványtervező és a díszlettervező feladatai között mi a különbség?
Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a látványtervező figyel az egész látványra egy filmen belül, és az ő munkáját segítik magyarra díszlettervezőként fordított árdirektorok. Így több díszlet tartozik mondjuk egy-egy árdirektorhoz, és ők gondoskodnak arról, hogy a látványtervezőnek mindenre legyen pontos rálátása. És a díszlettervezők mellett, vagy árdirektor, nem tudom, hogy milyen jó magyar szó erre a művészeti vezető, vagy művészeti rendezőként szokták fordítani, de szerintem az nem annyira jó. Mellettük dolgoznak a díszletrajzolók, asszisztensek, úgyhogy egy hatalmas csapat, de a látványtervező mondja ki a végső szót a grafikákra, a berendezőkkel egyeztet, a kellékekkel egyeztet, a pirotechnikusokkal egyeztet, az utómunkával egyeztet, és sokszor a látványtervezővel is egyeztet.
És mondjuk egy olyan nagy filmnél, ami ugye a legtöbb cikkben megemlítődik, hogy ez minden idők legdrágább magyar nagyjátékfilmje most vagy soha, ott nagyságrendileg mekkora látványcsapat?
A szűk csapat ez egy ilyen 15-20 fő. És hogyha még kiegészítjük a különböző részlegek összes emberével az utolsó építészig, az utolsó ácsig, akkor egy olyan 300 emberről beszélünk körülbelül.
És te azért elég sok ilyen külföldi produkcióban is dolgoztál. Ez egy nagy számnak számít?
Nagyjából akkora szám, mint egy normál külföldi produkció. Nem a nagy-nagy hollywoodi produkciókra gondolok, de egy ilyen középkategóriás külföldi produkcióval vetekszik.
És ugye a film kedvéért felépült egy több utcás nagy díszlet, ami a 19. századi Budapestet hivatott rekonstruálni, legalábbis egy részét. Meséltek kicsit arról, hogyha jól tudom, azért ennek a Fóti stúdiónak az elég nagy történelme van, hogy mi volt ott előtte? Még ott milyen díszletek vannak?
Az első díszletfóton az 1983-ban épült egy magyar televíziós filmhez, amit az Esztergályos Károly rendezett, és Hamlet volt a címe. Nekem maga a díszlettervező Banovics Tamás mesélte, hogy onnan az ő ötlete volt, hogy ne a Máriási műterembe épüljön fel a várdíszlet, mert sokkal izgalmasabb tér lenne, hogyha ezt ott a műterem mellett, a nagy szabad területen építenék meg. És a rendező vevő volt erre a felmerült ötletre, és így született meg az első középkori kis díszlet, ami aztán így az évtizedek alatt bővült, folyamatosan változott. Most összesen körülbelül ilyen 15 ezer négyzetméter a befoglaló területe, és rendkívül változatos, mert van benne piactér, kocsma, börtön, trónterem, mindenféle külső és belső helyszínek, és legutóbb épült át a Hunyadi TV filmsorozat által, akik a Nándorfehérvári várat is odaépítették, és ez már úgy is indultunk ennek neki, hogy ez maradjon meg, hiszen gondoltuk, hogy ezt legközelebb más produkciók is tudják majd igénybe venni.
Mondtuk a középkorit, nyilván akkor most van ott egy 19. század, és még vannak más díszletek, amit lehet használni? Kültéri?
Igen, van még egy amerikai kisvárosi utcadíszletünk, ami négy ilyen 60-as évekbeli amerikai tipikus kertvárosi ház homlokzatából és egy utcáskából áll, és van egy ilyen kis elvarázsolt kastély, ez a Monsters című filmhez épült 20-ban, és ez így ott maradt, azóta forgatott ott már egy filmnek a bizonyos részeit, illetve klip, meg néhány reklám is igénybe vette.
Én még arra emlékszem, amikor a Hunyadi forgatásán voltam, akkor kinéztem a bástyáról, és hogy az olyan szüle is volt, hogy egy ilyen Western falunak is láttam, ilyen amerikai 19. századi, az nem tudom, hogy akkor az megmaradt, de az egy ilyen klasszikus Western kocsmának nézett ki.
Igen, a vár díszlet mellett közvetlenül van egy ilyen Western díszletünk is. Úgy volt az első ilyen díszlet, hogy készült Magyarországon egy kétrészes Houdini életrajzfilm, ahhoz építették át részben, illetve új díszletelemeket is épített hozzá a produkció, és akkor ez ott maradt. Aztán időközben ez mindig egy picit így a következő produkciók visszavettek ebből a western jellegéből, mert az ugye az western stílusjegyek nem annyira sok oldalúan lehet kihasználni, nyilván kevesebb ilyen western témájú film készül.
Az egy típusú film, ez jó.
Igen, és akkor így mindig így átalakult az igények szerint. Amíg jött 2021-ben, ha jól emlékszem, egy következő film, aminek szintén egy western külső kellett, és akkor ők hozzáépítettek ehhez a díszlethez úgy, hogy most egy 360 fokban, tehát teljesen körbe járható, forgatható díszlet rész alakult ki.
Azt is mindig elmondják, hogy nagyon pörög itthon a filmipar, egymás sarkában lihegnek a külföldi produkciók, hogy nálunk forgassanak. Hogy mennyire van kihasználva a Fóti díszlet
West End díszlet, meg az amerikai kisvárosi utca díszlet, nyilván ez nem lehet olyan kihasznált, ahogy az előbb beszéltük, mert nincs annyi ilyen témájú film Magyarországon. A középkori várdíszlet az már sokkal inkább. Sorbálni ritkán kell. Olyan is volt, hogy összecsúszott két produkció, mert éppen szinte egyszerre akartak forgatni, és akkor egy nagyon gondos előkészítési, meg egyeztetési munkát igényelt a produkciók részéről is, meg az én részemről is, hogy ezt hogy lehet összehozni úgy, hogy mindenki megkapja azt, amit szeretne időben és a helyszínleg is, de sikerült. Ez a tavalyi évben volt pont egy ilyen nagy kihívás.
Ez nagyon izgalmas, én most csak a személyes élményemből táplálkozom, hogy ott voltam a Hunyadi várában, és ráláttam erre a West End falura. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk egyszerre ott két filmet is vesznek fel, akkor az így nem igazán működhet, hogy van ilyen, hogy két egymás mellé díszletbe lehet forgatni?
Hát ehhez hasznos a filmgyártási tapasztalatom, hogy mit vállalunk be. Azért két egyforma szintű forgatás az nem lehetséges, mert akkor a két produkció zavarja egymást. Az elképzelhető, hogy egy távolabbi díszletegység belsőben forgat egy kisebb film, ami mondjuk éppen nincs szükség eredeti hangra, kevesebb, kisebb stábból kisebb produkció, amíg a másikban pedig egy nagyobb, de a nagyobb produkciók meg általában kizárják ennek a lehetőségét, hogy ott rajtuk kívül legyen. Tehát ez mindig egy előzetes egyeztetésnek az eredménye, hogy mit tudunk befogadni, hogyha egy nagyobb produkció forgat. Azért olyan volt már, hogy két kisebb produkció távolabbi helyen tudott így egymástól függetlenül dolgozni. Még az is nehezen egyeztethető össze, de már arra is volt példa, hogy az egyik díszletrészben éppen előkészületi munkák folynak, ugye átépítik a díszletet, átalakítják, akkor kopácsolnak, fűrészelnek, zajonganak, és a másik részbe megforgatnak. Egyébként ez a produkción belül is elő szokott fordulni, hogy ugye amíg az egyik részben már forgatnak, addig a másik részt előkészítik, de erről Betty jobban tud.
Igen, ez sajnos mindennaposan előfordul.
És Beatrix, szerintem most vagy sajnál induljunk ki abból, hogy ugye az 1840-es évek Pestje, ugye főleg ott játszódik a film, egy kicsit Budán is gondolom, amennyire emlékszem, ugye a Mászló Csendrika történetére.
Jól emlékszem.
Igen, hogy az rögtön már rögtön úgy gondoltátok, hogy ehhez kell egy külön nagy épített díszlet, vagy az is megfordult a fejetekbe, hogy hátra van azért egy-két eredeti utcarészlet valahol a Kárpát-medencében, amit még lehet használni, vagy ez az már túl sok idő eltelt?
Emlékszem erre, hogy sokáig tipródott a produceri gárda rendezővel együtt, hogy mi lenne a legmegfelelőbb, és úgy tudom, elég hamar kiderült, hogy muszáj lesz díszletet építeni, mert annyira nehézkes egy ilyen történelmi városrészben forgatni, hogy sokkal jobb mindenkinek, hogyha ez egy szűz helyen megépül, és nem zavarjuk sem a lakosságot, sem a környező boltokat.
És még nyilván ilyen esetben az is számít, hogy most ez egy egynapos forgatásról van szó, vagy egy több hónapos forgatásról, mert nyilván egy egynapos forgatásnak nem érdemes építeni egy ilyen nagy díszletkomplexumot, de a most vagy soha sokáig forgatott, több héten keresztül forgattak abban a díszletben, tehát ez így jól kihasználták azt, amit építettek.
És ezek a díszletek mennyire univerzálisak, tehát hogy mennyire kell meg kitalálásuknál, megépítésüknél arra figyelni, hogy utána könnyen átalakíthatóak legyenek, vagy tényleg csak konkrétan arra az egy filmre gondoltok, amikor...
Hát elsősorban arra gondoltunk, igen, azt tartottuk szem előtt, hogy minél jobban kiszolgáljuk a filmnek az igényeit, a forgatókönyvnek az igényeit, de itt is volt egy ilyen univerzálissá tevési kényszer, mert hogy az a négy utca, ami megépült, és az a mennyiségű jelenet, amit be kellett oda zsúfolni, ez egy picit nehezítette a dolgot, mert nem lehetett túlságosan felismerhető utcákat készíteni, és ezért picit eszenciát kellett létrehozni a korabeli Budából is, meg a korabeli Pestből is.
Hogyha valaki most nem tudom elkeséteni Budapesten, van bármelyik a rész a városnak, ami egy kicsit is még hasonlít az 1840-es évek Budapestjére?
Azt hiszem, a budai vár környéke az nagyon-nagyon jól megőrizte ezt a részt. Úgyhogy itt nagyon jól meg lehet érezni ezt a feelinget.
De Pest, Pivax kávéház, Landerel nyomda, hát, ezek az utcák, azok már nincsenek.
Sajnos meg. Nincsenek, igen. Illetőleg egy-egy épület még áll, pont a Landerer épülete az még mai napig ott található, a Kossuth Lajos utcában, de a Pivax mint már tudjuk, már nem létezik.
És akkor mindjárt beszélünk a díszletről, de hogy eredeti helyszínek, én a Nemzeti Múzeumban emlékszem, hogy ott volt forgatás, van még bármi, és még Sopron talán, ugye? Ezek voltak az eredeti helyszínek, hát Sopron mint eredeti helyszínek, de hogy történelmi városrész.
Sopron jól hozza ezt a korszakot a történelmi városrészével, még Budán a Táncsics börtönnél forgattunk, az még egy eredeti helyszín.
Maga a díszlet, az tökre kíváncsi volt, hogyha elmesél nekünk, hogy a Most vagy se a példáján keresztül te kapsz egy forgatókönyvet, és az alapján kezdesz el gondolkodni a látványon, vagy még előbb elkezdesz részt venni a folyamatban, hogy működött ez?
Jelen esetben elég későn kerültem be a csapatba, úgyhogy én már majdnem egy kész forgatókönyvvel találkoztam, és nyilván az sokat segít abban, hogy elképzeljem a történetet, térbe helyezzem, úgyhogy mindenképpen a forgatókönyvhöz, mint első mankóhoz jutok.
Ugye van a rendező, Lóth Balázs, van a kreatív producer, ez a Rákai Filipnek a pontos titulusa.
Igen, igen.
Ő, nyilván ő is belefolyt elég erősen a munkába, hogy vele milyen volt a közös munka? Ők mit kértek a látvánnyal kapcsolatban például?
Hát nekem elsősorban a rendezővel volt kapcsolatom, szorosabb kapcsolatom és az operatőrrel. Így a producerekkel inkább csak az engedélyeztetés szintjén beszélgettünk. Igazából a kreatív munkába nem szóltak bele. Tehát azt teljesen a szakemberekre hagyták.
Ez tök érdekel engem, erről mesélj kérek bővebben, hogy nyilván Március Tündöntrike története az nagyon ismert, az lépésről lépésre tanuljuk az iskolában, de maguk a díszletek, hogy ez így hol történik, azért már jóval kevesebb szó esik, hogy egy látványtervező ilyenkor milyen forrásokhoz nyúl, hogy te felépíted először hogy a fejedben azt a díszletet, aztán a valóságban is, és hogy ő mennyire könnyű pontos forrásokat találni, hogy nem tudom, hogy nézett ki a Pivax kávéhez.
Szerencsére ez pont egy olyan korszak, ahonnan nagyon sok információnk van, léteznek, ugye már korabeli fotográfiák, rengeteg rajz létezik abból a korból írott szöveg, úgyhogy szerencsés voltam, mert rengeteg referenciához jutottam, levéltári kutatások, és örökké hálás leszek a történelmi szakértőnknek, Jamrik Leventének, aki tényleg kiapadhatatlan forrása volt a korabeli történeteknek és épületeknek is és életnek is, úgyhogy ő nagyon sokat segített nekem.
Ez hogy kell elképzelni, mennyi ideig zajlik az előkészület egy ekkora produkciónál?
Az én részlegemnek extrém kevés idő jutott, tulajdonképpen 2 hónap alatt kellett megtervezni nulláról egy komplett filmnek a látványtervét, úgyhogy ezeket már ki lehessen adni különböző építészcégeknek árazásra, aztán megvárni, hogy bejöjjenek az árak, és onnantól kezdve, mire megtaláltuk a helyszínt, mire kitűztük az első karókat, mire megkejtettük az első kapavágást, eltelt még 2 hónap, és az építkezés körülbelül 4 hónapig tartott.
Ezt jól mondod, hogy Ildikó, miért pont ott a pusztában épült fel Pest? Miért volt az a legjobb hely neki?
Keleti Márton utcában már nem fért volna el ez a díszlet, mert akkora nagy, úgy mondtam, hogy 5000 négyzetméter a befoglaló területe, és amit az előbb érintettünk, hogy úgy nem lehetett volna használni. Van ott egy szabad területünk, amit fenntartunk díszletekre, de ezt már rögtön tudtuk az elején, hogy ez egy olyan díszlet lesz, ami ott marad, mert célszerű úgy építeni, hogy akkor ez megmaradjon további hasznosításra. Tehát ez egy szempont volt, hogy nem férte, és ha még el is fért volna, nagyon szűk lett volna a többi meglévő díszletünk mellett, és akkor nem lehetett volna egyszerre forgatni esetleg benne, és ezért egy új ingatlan vásárolta az NFI, és ott épült fel ez a díszlet. És az egy 8,5 hektáros terület, ott van bőven hely.
És az NFI stúdió igazgatóként, ugye most mesélt a Beatrix az ő munkafolyamatáról, de amikor készül minden idők legdrágább magyar filmje, akkor is eldöntött, megszületett a döntés, hogy ott épül fel Pest, akkor még neked milyen munkád van ezzel?
Ugye mivel tudtuk, hogy ez egy maradandó díszlet lesz, ezért az NFI-nek nyilván azok voltak a szempontjai, hogy akkor ezt a díszleteknek az állékonyságát minél jobban elősegítse az építés, tehát a produkciónak nyilván nem volt az kimondottan az érdeke, hogy ez ott még hosszabban tartson ki a díszlet években mérhetően, de az NFI előírta, hogy bizonyos olyan állagmegóvó kivitelezéssel, vagy olyan kivitelezéssel kértük a megvalósítást, hogy ez mind inkább segítse azt, hogy ezek minél hosszabb ideig maradjanak meg.
Egyébként a munkának a terepmunka részét is szereted? Kimenni a díszletekbe is? Nem tudom, hosszúval felügyelni?
Hát a felügyeletet nem én látom el, arra van egy kolléganőm, mert ugye nálunk is van egy csapat, mert kell egy csapat, ezt tudjuk. Kolléganőm ellenőrizte igen heti rendszerességgel az építést, és mindig a díszlet kivitelezőivel, meg a statikussal egyeztetett éppen az aktuális munkafolyamatokról.
És volt komoly a probléma?
Szerintem, mivel ez egy megtervezett díszlet volt, nyilván voltak ilyen napi dolgok, de olyan igazán komoly probléma olyan nem volt.
És meg többször is mondtátok, hogy megszületett a döntés, hogy ez egy maradandó díszlet legyen. Erre akkor tényleg viszont pillanatra, mert azért én úgy tudom, hogy ott a díszletek többsége az olyan, hogy felépítik, lebontják, vagy felépítik, felégetik, és a maradékot lebontják, hogy miért gondolta azt az NFI, miért gondolta azt a produkció, hogy ez egy maradandó díszlet legyen, és ez jelentős pluszköltséggel is jár, gondolom.
A Betty tudna erről beszélni, de ugye eredeti helyszínen nagyon nehezen lehetett volna forgatni ilyen volumenbe ennyi forgatási napon, tehát ezt valahol akkor nagyon lassította volna a forgatást, ha ez eredeti helyszínen kellett volna megcsinálni. Így ugye maga a díszlet az nyilván sokba került, de ott, amikor már felépült, akkor könnyen tudtak felvételeket csinálni, és mivel ez egy több utcás díszlet, ami így körül zárja egy a teret, egy ilyen szeparáltabb is úgymond, hogy belül viszonylag jól használható a hang szempontjából is. Tehát nagyon sok olyan körülmény közre játszott, ami segítette azt, hogy akkor igen, ez maradjon meg ez a díszlet.
Meg talán nem is volt még korábban ilyen jellegű díszlet sem a MA filmnél.
Igen, nem volt. Ez egy hiánycikk, mert ugye amit említettél, hogy a Várban vannak még ilyen utcácskák, a Várban tudjuk, hogy nagyon nehéz engedélyt szerezni a forgatásra, nagyon nehéz oda települni egy filmes stábnak, és még egy napot forgatni is nehéz, nem, hogy több héten keresztül.
Előre ugrok, de tökre érdekel, hogy itt leforgatta Most vagy soha, azóta azt már kibérelte más produkció? Elindult annak a díszletnek a következő élete?
Igen, elindult, bár itt volt annyi kötöttség természetesen, hogy ugye Most vagy soha most fog kijönni a mozikba, és nyilván az nem lett volna szerencsés, hogy előbb bemutatódik egy olyan film, ami az ő Most vagy soha díszletben forgat később. Ezért úgy állapodtunk meg a produkcióval, hogy az a film, amelyik bemutatója előbb lett volna, akkor ott egy olyan átalakítást kellett volna végezni a produkciónak, vagy hát végeztek is, mert voltak ilyen kisebb munkák, ahol nem válik felismerhetővé, hogy ez a Pest-Buda díszletben történik. De volt egy olyan produkció, aminek a bemutatója meg később lesz, ott ez nem probléma, de ezeket szerződésben kezeltük.
Kíváncsiak vagyunk. Elárulod ezeket a címeket? Hogy hol nézzük a képet, hogy ez vajon a Most vagy soha díszlete?
A Bolondistók forgatott nálunk egy pár napot, és volt most karácsonykor két telefonos reklámfilm, ami egy pici részét használta ennek a nagy díszletkomplexumnak egymástól függetlenül.
És Beatrix, neked látványtervezőként van preferenciát, hogy eredeti helyszínen vagy épített díszletben szeretsz jobban dolgozni?
Mind a kettőnek megvan a maga előnye és hátránya. Én, ha választanom kell, sokkal jobban szeretem az épített díszletet, mert minden olyan igényt ki tud elégíteni, ami a stábot szolgálja. Nincsenek hátráltató tényezők sem az operatőr számára, sem a rendező számára, sem.
Meggondolom,
látványtervezőként, igen.
Meggondolom, látványtervezőként a te fantáziád is szabadabban.
Igen, ez így igaz.
Szárnyalhat.
Még visszakanyarodnék az előzőhöz, hogy egyébként a díszletet, ezt a Pest-Buda díszletet most jelen pillanatban is használja egy produkció. Most előkészülnek egy hosszabb forgatásra. Átalakítják egy kicsit, hozzáépítenek még egy kicsit, de a stílus jegyében megtartják. Egy kicsit talán gazdagabb lesz, mert nem a budapesti utcákat fognak benne forgatni.
Mi ez a produkció?
Erről nem árulhatom el, még nincs abban a fázisban, ez egy külföldi szerviz munkaprodukció.
És hogyha ha jól értem, akkor ez messze nem Pest-Buda, és nem 19. század közepben lesz, hanem valami más.
Egy európai város, ugyanebben ebben a korban, csak nem Budapest.
De akkor az például simán elképzelhető, hogy ugye jönnek ezek a produkciók, mindig egy kicsit átépítik, és aztán Beatrix visszamegy 10 év múlva, és fel sem fogja ismerni a saját díszletét? Ez megtörténhet?
Igen, teljes mértékben megtörténhet.
Lehet, hogy meg is történt?
Meg is történt, igen. Többször volt alkalmam még a 2000-es évek elején dolgozni az Ősma film egy-egy díszletén, és pár évvel ezelőtt kimentem, egyikre se ismertem rá. Sőt, volt már olyan, amelyik nem is létezik. Például az első munkám a Dinotópia volt annak idején, 2001-2002-ben egy egyiptomi stílusú, kicsit szecessziós fantasy világot építettünk ott, és úgy tudom, hogy abból már semmi nem létezik.
Igen, annak nem volt kihasználva a díszlet, így romlott az állaga is, akkor még nem volt arra energia meg pénz, hogy vigyázzunk ezekre a díszletekre, de és aztán ezt le kellett bontani sajnos.
Megint kicsit beszélgetve magáról a Fóti 19. századi budapesti mosvacsora díszletről, hogy az megütötte a fülemet, hogy amikor te díszletet tervezel, mondjuk most vegyük a mosvacsorát, akkor neked igazából nem a totális történelmi hitelesség a szempont, hogy ugyanolyan legyen az utca, hanem hogy neked sűrítened kell azt a város élményt.
Nagyon jól értetted, igen.
Erről mesélsz, akkor te hogyan sűrítetted össze Pestet 4 utcába, hogy mindenki azt érezze, hogy az így Pestnek az, nem tudom, eszenciája.
De rengeteg korabeli fotót néztem, és próbáltam az korabeli jellegzetességeket összegyűjteni, hogy mitől pesti egy pesti ház az 1800-as évek közepén, vagy mitől budai egy budai ház. És ezeket az arányokat, ezeket az arányrendszereket próbáltam egy-egy olyan kisebb léptékű házban összegyúrni, ami sokkal jobban mutat egy 50 méteres utcaképben, mint egy valódi ház, aminek ugye sokkal nagyobbak az arányai, tehát mondjuk egy 50 méteres utcaképben elférne 3 darab ház a valóságban, de nekem ezt akár 8-ra is fel kellett dúsítani, hogy sokkal izgalmasabb legyen a látvány, és egy, ahogy mondtad, egy eszenciát kapjunk erről.
És nekem ami még feltűnt a díszletben, hogy nekem is számomra érdekes volt, hogy 1848. március 15, az a magyar forradalom, többek közt például azért keltek föl, hogy magyar nyelven beszélhessünk. Ezt képest az akkori Pest-Budán, ugye csináltátok a feliratokat, akkor többsége az mind német nyelvű volt.
Igen, ez így volt.
És akkor még nem voltak fotók, ugye? Akkor például ezt te milyen forrásokból tudod kinézni, hogy milyen nyelvű feliratokon vannak ugye nem élelmiszer volt, hanem lépen, Schmidt-tel, meg a többi.
Egy pár fotó már létezett. És levéltári leíratokból tudtuk, hogy ez sajnos így volt, hogy minden hivatalos nyelv az német volt, és így a boltok feliratai is. A legapróbb árcédulák is néha németül voltak.
Ez minden díszletnél így van, ahogy a mosvacsoánál is, hogy vannak épületek, aminek igazából csak a homlokzata van meg, és valahogy be is lehet lépni, és az is fel van építve. Mesélsz kicsit erről, hogy ezt is a forgatókönyv határozza meg, hogy akkor mit mennyire építettek meg?
Pontosan így van, igen. Ahol fontos az, hogy a külső a belsővel szorosan összekapcsolódjon, ott igyekszünk úgy megépíteni a díszleteket, például a Pilbax esetében, hogy az ugye belső is épült, és külső homlokzata is egy azonos helyen található volt, de nyilván egy csomó olyan díszletünk is volt, aminek máshol volt egészen a belseje, mint a külseje. Például a Beklotban épült meg a Landerer külső, és a Kincsen Parkban megtaláltuk a Landerer nyomdának a belsejét, úgyhogy pár száz méter különbség volt a kettő között. És ilyenkor nagyon kell arra figyelni, hogy a kapcsolódó nyílászárók, ahol bemegy a színész, ahol kilátunk az ablakon, azoknak a formája, száma megegyezzen, mérete megegyezzen, és így egy kegyes csalással összecsaljuk a külsőt a belsővel.
Azt hiszem tökéletes folyamat, hogy ugye, mint ahogy egy építész is, te ugye megtervezed, aztán felépítik, hogy akkor van egy, nem tudom, ti, hogy mondjátok, én átadás, átvétel?
Amit... Hogyne, igen. Egy nagyon komoly díszletátadás van.
Arról mesélsz kicsit? Mert azt gondolom, egy izgalmas nap lehet.
Igen, mindenképpen. Akkor az összes részleg jeles emberei felsorakoznak, tudásuk legjavával maguk mögött. A berendezők addigra berendezték a díszletet, az építészet felépítette, a festők az utolsó szögig megöregítették a falakat, és akkor jön az átvevő bizottság, a rendező, a producerek, szerintem Ildikó, te is ott voltál, és átveszik, hogy megfelele mindenkinek.
Te úgy képzeljem, mert amikor az ember elmegy, nem tudom, házat nézni, amit megvesz, hogy én minden kis apróságra odafigyel, hogy minden
így
jó.
Igaz, így igaz. Végignézik tüdetesen, hogy az adott jelenet abban a helyszínen hogyan fog majd zajlani, és hogy annak megfelele minden.
És elégedettek voltak a munkáltal?
Igen, szerencsére elégedettek voltak.
Szerintem akkor most érdekeztünk, hogy ugye a terveid alapján felépült alá a díszletváros, és akkor elindul a forgatás. Ilyenkor egy látványtervezőnek mi a dolga? Vagy van-e dolga konkrétan a forgatáson?
Konkrétan a forgatáson nincs. Ha lenne dolgom, akkor az azt jelenteni, hogy nem végeztem jól a munkámat. Ezért az én jobb kezem, az úgynevezett standby art director szokott kint lenni a forgatáson, ahol a forgatásnak megfelelő apró módosításokat még ő az ő irányítása alatt elvégzi a csapat, tehát a kamera szerint áthelyez bizonyos dolgokat, ő átrendez, ő felügyeli azt, hogy a kamera elé kerülő látvány az igazán jól mutasson. Nekem már egy forgatási helyszínen igazából nincs dolgom.
Akkor te például kint sem voltál a forgatáson?
Keveset voltam kint, annál is inkább, mert hogy miközben forgattak valahol, nekem már a következő helyszínt kellett előkészítenem.
És az NFI stúdió igazgató kimegy a forgatásra? Van dolga ott?
Konkrét dolgom ritkán van, tehát akkor van, hogyha valami baj lenne igazából, úgyhogy hála Isten azért ilyen nem nagyon szokott lenni. Nyilván szívesen kimegyek megnézni, hogy halad a forgatás, vagy így látogatóba kapcsolattartás céljából, de nekem akkor dolgom nincsen. Akkor jó, ha nekem nincs dolgom.
És a Mosvacsohánál nem volt dolgod?
Nem volt. Csak kimentem látogatóba.
Ugye az is ismert történelmi tény, hogy március 15-én hát elég sokat esett az eső. Én egy pár órát voltam a díszletben, akkor erőfényes napsütés volt. Ugye ezt képest a forgatáson milyen időjárás volt, és ezt képest hogyan csináltatok esőt, az mennyire nehezítette meg a dolgot?
Ez már a legelején egy komoly téma volt, hogy hogyan fogjuk 4 hónapon keresztül ugyanannak a napnak az atmoszféráját hozni, úgyhogy ez az összes helyszínünkön probléma volt, és már előre készültünk azzal, körülbelül mindenhol esőt kell majd produkálni, úgyhogy erre a speciális effektre jó előre készültek a kollégák. Itt is a backlotban több nagy daru tartotta az esőztető berendezéseket, és ők varázsoltak nekünk mindig esőt.
És erre a körülményre a díszletnek külön kell készülnie, hogy sok eső lesz, és ha igen, akkor hogy készül rá?
Igen, így igaz. Külön kellett figyelni arra, hogy de hát amúgy is, mivel kültéri díszlet, ezért ez egy nagyon fontos szempont, hogy állékony legyen, időjárás álló, amennyire lehet. Úgyhogy csak olyan festékekkel és technológiákkal dolgozunk, ami egy pici esőt is kibír, meg egy 0-24 órásat is.
Ugye most főleg ilyen nagyobb dolgokról kérdezgettünk, hogy a díszletek, homlokzatok, de emlékszem, hogy bementünk a Pivasz kávéházba, és ott egészen kis dolgok is vannak, kis székek, hogy ez is még a te dolgod, vagy ezzel már nem foglalkozol az apróságokkal a díszletben?
Hát a fő döntéseket mindenből nekem kell meghozni, de szerencsére hatalmas csapat áll mögöttem, és ezért nem az utolsó szögig nekem kell figyelni mindenre, úgyhogy nem az utolsó kis berendezési tárgy az a hatalmas berendező csapatnak múlhatatlan érdeme.
Engem az érdekel még, hogy egyrészt, hogy volt-e mögöttetek egy olyan csapat, említetted, hogy volt történész szakértő, meg hogy rengeteg levéltári adatotok volt, de hogy ez a tudás, ami egy korszakról a te fejedben benne van, amikor megcsináltok egy ilyen látványt, ez a tudás hogy ér le egészen egy nem tudom berendezőnek a szintjéig, hogy ő is pontosan tudja, hogy mi az a, milyen, be lehet-e verni ezt a szöget ide, vagy ez a fajta szög ide nem lesz jó, nem tudom.
Hosszas egyeztetések vannak, és szerencsére a magyar berendezők is nagyon képzettek, már így a hosszas szakmai tapasztalat maguk mögött van, úgyhogy nem volt ebből soha probléma. És mint látványtervező csapat, igyekeztünk mindenről pontos látványtervet adni, módokat adni, képreferenciákat adni, és ezt szerencsére minden részleg nagyon jól tudta használni, mint inspirációs forrás.
Van ez a filmnek az eposzt jelzője, hogy minden idők legdrágább magyar nagyjátékfilmje. Azt itt tudjátok, hogy a költségvetésnek igazából hanyad részét emésztette fel ez a díszlet?
Nekem erről nincs tisztem, nem tudom.
Nekem sincs erről tisztem beszélni. Nyilván tudom a számokat én is, igen, de hogy a végső összegben ez mennyi, azt nem tudom.
És hogyha úgy kérdezem, hogy mi gondolom, akkor az NFI rábólint, és akkor felépítenek egy új díszletvárost Fóton, akkor van egy üzleti terv, hogy ez például hány év alatt térülhet meg?
Hát reméljük, hogy minél nagyobb lesz a kihasználtsága, de az előzmények, amikről beszéltünk, hogy ez egy valószínűleg egy keresett helyszín lesz, mert ilyen eredeti utcák már nem találhatóak, vagy nehezen megszerezhetőek, ezért feltételezzük, hogy sok film jön hozzánk, most is forgat, vagy hát nem forgat még, csak most is előkészületben van nálunk egy produkció, aki több hetet fog forgatni.
Emlékszem, aminek még nem mondhatod el a nevét.
Igen, aminek még nem mondhatom el a nevét.
Beszéltünk most ugye a Mosvacsova díszletéről, de így több ilyen külföldi produkció kapcsán is olvastam, hogy nagyon keveset cikk a nagyméretű víztank. Fót rendelkezik ezzel? Ezt hogy mondjuk? Ezt nem víztanknak mondjuk.
Vizes medencének, kültéri vizes medencének mondjuk. 2015-ben épült nálunk a Blade Runner 2049 filmhez. Szintén egy ilyen ott maradt díszlet, mert gondoltuk, hogy ez ha Magyarországon nincs ilyen, sőt, Európában sincs ilyen, a legközelebbi az Máltán van, de ugye az nem a kontinensen van, hogy ez más produkciók számára is hasznos lehet, és így is volt, mert utána forgatott nálunk a Terminator, a Gemini Man, és volt Bettynek egy produkciója, a The North Water, akik ugyan egy napot szerettek volna a kezdetben nálunk forgatni, mert rengeteg jelenetet terveztek, úgy tudom, az eredeti az északi tengerekre, de az időjárás miatt az körülményessé vált, és akkor visszakanyarodtak, hogy inkább nálunk kontrollált körülmények között forgatnak, és ha jól emlékszem, akkor legalább ilyen 10 napos forgatás volt.
Beszélgettünk meg más látványtervezőkkel, vagy annak, akik külföldi produkciókba forgatnak, kb. Mindig azt hallottuk, hogy elégedettek a magyarországi viszonyokkal, és akkor ajánlják, és akkor így jönnek a következő produkciók. Ezt is így tapasztalod, hogy az, hogy jön egy produkció, és jó tapasztalatai vannak, az számít, hogy aztán jöjjön a következő? Érzitek ezt, hogy egymásnak adják a kilincset?
Abszolút. Ez a filmes szakma, ez nem így az utcáról jönnek be, ez tipikusan olyan, hogy elterjed a rossz hír is, meg a jó hír is. Hogyha egy produkció nem kapja azt a kiszolgálást, vagy valamiért csalódott lesz, akkor az nagyon könnyen elterjed az egész világba, hogy Magyarországon ez a stúdió, vagy Magyarország ebből a szempontból nem használható, nem jó hely, és akkor rögtön hátrébb lépnek a produkciók, ugye nem szeretik kockáztatni a pénzüket, akkor inkább esetleg nem jönnek, de Magyarországon ez nem így van, mert szeretnek ide járni sok szempont miatt. És igyekszünk is teljes mértékben kiszolgálni a produkciókat, nagy a szakmai tudás, rengeteg kiváló szakember van, kevés is van, az NFI igyekszik a képzést is biztosítani, hogy legyen utánpótlás a szakmában, mert ez nagyon fontos. Most nagyon sok stúdió épült az utóbbi időben, ugye nálunk is van egy hatalmas fejlesztés, de az is fontos, hogy ezekben a stúdiókban legyen majd filmes szakember, akik dolgozni tudnak.
Jól gondolom, hogy itt azért van egy komoly versenyhelyzet. Vagytok ti, a Fóti telep, Etyek, és még sorolhatnánk, hogy itt egymás előbb próbáltok elszipkázni a produkciókat? Hogy képzeljem ezt a versenyt?
Ideig olyan mértékű stúdióhiány volt, hogy inkább kicsit kiegészítettük egymást, azt mondom. Ha majd változik a piac, akkor lehet, hogy egyszer egymásnak a nagyon éles konkurenciái leszünk, de mindenhol van egy más kiegészítő szolgáltatás is nálunk, ugye ezek a sokféle szabadtéri díszletek, a vizes medence, ami a mi unikumunk.
Csak nektek van vizes medencétek, igen, ha jól értem.
Igen, igen, csak nekünk van szabadtéri vizes medencénk, máshol van, illetve nem egészen így van, bocsánat, tehát hogy nálunk van a legnagyobb szabadtéri vizes medence, mert az Origóban is épült, de az egy kisebb méretű medence. A mi medencénk az egy 46 méter szer 38 méteres területet képzeljetek el, aminek a középső része még mélyebb, mert egy ilyen 15x20 méteres területen ott 5,5 méter tud lenni a víz mélység, a többi helyen pedig 2 méter. Így összesen, ha teljesen meg van töltve a medence, akkor 4600 köbméter víz fér bele. Tehát ez egy óriási mennyiség.
De hogy most látja egy laikus, akkor ezt gondolhatja, hogy ez egy úszómedence, vagy azért nagyon máshogy néz ki?
Hát máshogy néz ki, igen, mert vannak benne ilyen rögzítőfülek, amivel a díszleteket lehet oda kapcsolni az aljához. Van a középső része, ami mélyebb, ott rengeteg, ugye itt ilyen technikai forgatások vannak, rengeteg előkészület kell a díszletépítésen túl az SFX-nek, hogy a vizet kell mozgatni, hullámoztatni, adott esetben fűteni. Mit kell még vele csinálni? Sokszor...
Igen, mesélj nekünk, hogy egy fóti medencében hogyan lehet viharos északi tengert varázsolni? Ő az ilyen 18. századi tengerészekkel, vagy nem tudom, melyik században játszódott az északi vizeken.
Igen, a 19. századi. 18.-19. századi jégtáblákat kellett oda varázsolni, úgyhogy elsősorban a mozgatásért nyilván, amit már Ildikó is mondott, az SFX felel, és ők hatalmas propellerekkel, vízmozgató eszközökkel idézték meg a hullámokat. A kevésbé mozgékony dolgokért voltam felelős, a jégtáblákért, amiknek kifejezetten a helyükön kellett maradni.
Egy ilyen forgatáson miből csinálsz jégtáblát? És ahogy az jégtáblának is nézzen ki?
Hú, ez nagyon trükkös, mert mindegyiknek volt egy vasváza, mindegyiken volt hungarocellborítás, és az még megfejelődött egy poliurea külső burokkal, ami állékonnyá tette, hogy képes legyen elviselni az emberi lépést, pontosan a nagy vízmozgást is, és még mindenre érkezett egy kis műhó.
Sarkvidéki bánavadászokról szól, akik ugye ott rekednek a jégfogságában, jól foglaltam
össze. Jó, igen.
Hogy, szóval ez egy olyan környezet, olyan helyszín, ami a lehető legtávolabb áll, ugye a Budapesthez is környékéhez, hogy neked még akkor miket kellett még varázsolnod, hogy ez hihető legyen? És ebből mekkora részét forgattátok nálunk, és mekkora részét eredeti helyszíneken?
Hát nyilván az olyan tágképeket, ahol hajón voltak, és érezni lehetett az egész grönlandi környezetet, azt ott kint forgatták. Talán 2 hetet forgattak kint, ha jól emlékszem, de igazából nem tudom pontosan. Nálunk forgatták szerintem a film 80%-át, a nagyobbik részét.
Igen, még az érdekelne, Ildikó, szerintem ez főleg hozzászól ez a kérdés, hogy így bizonyára túl sok rossz indulatú kommentet olvastam mostanában, de hogy él a köztudatban egy ilyen, hogy Magyarországra azért szeretnek jönni a külföldi produkciók forgatni, mert hogy olcsó, de biztos vagyok benne, hogy ahogy te is mondtad, hogy ezeknek a stúdióknak egy híre van, és hogyha egy produkciónak csalódást okoznak, akkor annak is híre megy, és hogy biztos vagyok benne, hogy van egy karaktere annak, hogy miért jó Magyarországon forgatni. Én úgy lehetem ki a szavaidból, hogy jók a magyar szakemberek, de hogy még mik azok a dolgok, amik miatt vonzóvá válik, hogy egy produkció ide akarjon jönni.
Elsősorban ez, hogy a produkciók megvalósíthatósága Magyarországon valószínűleg olcsóbb, főleg így a közvetett támogatást igénybe véve még inkább, akkor ez egy nagyon fontos szempont, de ugye ez nem lenne csak elég. Ez a szempont elég. Nagyon jók a magyar szakemberek, akik rengeteg nemzetközi filmbe dolgoztak már, tehát az is folyamatosan bővítette a szaktudásukat. Nagyon jó más külső helyszínek is vannak, ahol különböző más városokat lehet forgatni a budapesti utcákon, vagy akár vidéken, Sopronba például. Ez is egy szempont, és talán az is egy szempont, hogy Magyarország viszonylag jól megközelíthető, és egy biztonságos hely, azért itt a közbiztonság az rendben van.
Ugye most március közepén bemutatják a Most vagy soha, hát ugye végülis ez lesz a díszletnek is az ilyen főpróbája, amikor a közönség is meglátja. Én inkább még inkább előrébb akarok ugrani. Egyrészt a Fóti díszlet kapcsán, hogy így ez most egy elég nagy beruházás volt ez a díszlet, hogy terveztek más nagy újítást, vagy mi a következő 2-3 évben mi lesz a nagy építkezés Fóton, vagy most megvagytok?
A díszletet ugye nem mi építettük, azt a produkció építette. Mi egy stúdiófejlesztésben vagyunk 2021 óta, aminek a befejezése ez év szeptember végére várható. Így 10.000 négyzetméter műteremmel bővül a Fóti stúdiónk, és ehhez tartozóan több produkciós raktár és egyéb ilyen kiszolgáló épületek készülnek, illetve megújulnak a meglévő épületek is, valamint felújítják a teljes közműhálózatot. Úgyhogy ez egy hatalmas beruházás, amely már nagyon ráfért a telephelyre, mert az a 70-es évek végén épült, és azóta ilyen fokú korszerűsítés az elmaradt, nem volt még rá lehetőség.
És Beatrix, neked látod a jövődet, hogy mind fogsz dolgozni? Vagy mind dolgozol most például? Meggondolom, te már rég tovább jöttél a Most vagy soha.
Ez így van, igen. Most egy amerikai filmsorozatban dolgozok, mint art director. Egy teljesen mai téma.
Mesélsz róla? Tudod, nekünk mindig a pontos információk kellenek.
Bár megtehetném, de sajnos nem tudom.
Jobban szereted a ma játszódó, vagy a történelmi korokban játszódó produkciókat? Milyen, hol közelebb a szívedhez?
A közelebb a szívemhez egyértelműen a történelmi produkciók állnak. Nagyon kevés mai történetet szoktam elvállalni.
És ennek a sorozatnak miért volt akkor a szerencséje akkor?
Mert olyan kollégákkal dolgozhatok, akiket nagyon szeretek, úgyhogy az is szempont volt.
De ez mesél, hogy miért szeretsz inkább múltbéli látványterveket, hogy múltbéli utcákat, szobákat felépíteni, az miért izgat téged jobban, mint mondjuk a mostani New Yorkot felépíteni nálunk?
Az én lelkem számára sokkal megnyugtatóbb a régi koroknak az építészetét, művészetét tanulmányozni, és az ő világukat újra varázsolni.
Van kedvenc korod?
Nehéz kérdés, mert minden egyes korszak, amelyikkel foglalkozom, pont az a kedvencem, de ha nagyon-nagyon kellene mondani egyet, akkor az az Art Deco lenne.
20. század eleje. 20. század eleje, és akkor Párizs meg.
Vagy New York, vagy Párizs.
Bízunk benne, hogy jönnek ilyen produkciók hozzánk.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és beszélgettünk látványtervezésű díszletekről, a Fótról. Jó, hogy itt voltatok velünk.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
És mi is köszönjük.